Köszönjük, Urunk, hogy hozzád járulhatunk, mert Te azt élek nyugalmat a mi szívünkben, Te az bocsánatot, bűntől való megtisztulást, és köszönjük, Urunk, hogy a Te igéd ereje is erre képes, a Te szabadnak ereje, hogy annak igazsága, tisztulásod az ember hamisságára. Segíts, hogy ezt az igazságot ezen a mai estén is be tudjuk fogadni, a Te igénynek igazságát, és hagyd szentelje meg a mi életünket, mert meg tudod szentelni a Te igéddel a mi szívünket, lelkünket, azt tölt be bennünket, ha azon elmélkedünk, azt engedjük a mi életünkbe, szívünkbe, sőt, annak ereje oly nagy, hogy életet hoz, erőt ad nekünk, hogy gyümölcsöző életet élhessünk, hogy a Te dicsőségedre éljünk ezen a földi világban. Kérünk, Urunk, hogy a veled való találkozásban hagy tapasztaljuk meg a Te hangodnak, szabadnak erejét. Amen. János evangéliumából olvasok. János evangélium a 5. fejezet 1. versétől. Hallgassuk meg Isten igéit egészen a 15. versig. Ezek után ünnepik volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálembe, a Jukaponál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, a vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az úrangyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet, aki elsőnek lépett el a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle. Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment el az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. A Betesda tavánál történik ez a történet, amit olvashattunk, és fölmegy Jézus az ünnepre, ünnep van éppen, és a Jukapunál volt ez a medence, és nagyon sok ember, sok betegségben levő ember ott várakozik, nagy tömeg van, mert várják azt a reménységgel, azt a lehetőséget, hogy fölkavarodik a víz, és aki elsőnek belép, akkor az majd meggyógyul. Micsoda tolongás lehetett ott azon a medence környékén. Tehát szerintem úgy gondolom, hogy az első helyezettek is ott, akik nagyon közel voltak a medencéhez, azért valamilyen szinten ki kellett azt könyökölni, azt a pozíciót, hogy abból a pozícióból tudjon indítani. Aki meg egészen hátul volt, vagy messze volt attól a medencétől, akkor igazából nem sok eséllyel pályázhatott arra, hogy ő fog majd abba a vízbe belekerülni, és tud majd meggyógyulni. Ha talán abban az időben készítettek volna híradót, vagy valamilyen műsort egy csatornán, akkor lehet, hogy ez lett volna Betesda tavának az arca. Ez a 38 éve beteg ember. Aki ott várakozik már betegségében, hogy mikor gyógyulhat már meg. Sok mindenki meggyógyult, látta is lehet, hogy meggyógyultak emberek, vagy hallotta is, mert nem tudjuk, hogy vak is volt, vagy nem volt vak. Pontosabban az kiderül, hogy mozgáskorlátozott volt erősen, de lehetett más betegsége is. És tapasztalhatta, hogy emberek gyógyulnak, meg őben még mindig ott van. Még mindig ott van már, a következő év is eltelt, és azért, hogy belegondolva 38 évig komoly ágyhoz kötött betegnek lenni, hú, hát az nem könnyű helyzet. Elég nehéz. 38 évig így betegségben él, hogy ágyhoz van kötve, ki van szolgáltatva, nagyon nehéz lehetett. De létrejön egy találkozás ebben a helyzetben Jézussal. A múltkori alkalommal vettük azt, hogy milyen volt az a találkozás, amikor Jézus a Samári asszonnyal találkozik. Most nézzük meg, hogy ez a találkozás hogy jön létre. Ott tudjuk, hogy az úgy jött létre, hogy Jézus várta a kútnál ezt az asszonyt. És ebben a várakozásban történt meg a találkozás. Aztán fölfedte ennek az asszonynak a bűnét. Majd bűnvallást lett belőle. Majd megbocsátás is történt. És fontosabb lett Jézus abban a találkozásban, mint a korsó. Mindennél fontosabb lett Jézus. És ment az asszony és hirdette, hogy ki van ott a falon kívül, a városon kívül. És hívogatta az embereket. Nézzük meg, hogy itt ennek az embernek az életében, aki már 38 éve ott fekszik betegségben, milyen lett az a találkozás, hogyan találkozott Jézussal, hogyan jött létre a találkozás vele, és milyen következményekkel járt mindez. Hát Jézus úgy találkozott ezzel a beteggel, tehát a beteg emberrel, akinek még a neve sincs itt föltüntetve, hogy megtudakozta, és megtudta róla, hogy már mióta beteg, és oda ment hozzá, és meggyógyította. Vagyis kiválasztotta sok beteg közül azt az egyet, és ahhoz az egyhez ment oda. Mert nem olvasok azt, hogy a Jézus a Betesda tavánál mindenkit meggyógyított volna. Ilyenről nincs szó. Valahogy ez a Betesda tavánál mindig egy valaki gyógyult meg. Amikor felkavarodott a víz is, ha tizen ugrottak a vízbe, akkor is az első gyógyult meg. És ment haza, a többi nem. Akik utána futottak bele abba a vízbe, nem gyógyultak meg. És most is, amikor jön Jézus, aki mindenkit meg tudna gyógyítani, mindenkit talpra tudna állítani, mindenkinek a szemevilágát vissza tudná adni, mert itt föl van sorolva, hogy milyen betegségben voltak az ottani emberek, és vakok is voltak. Ez a Jézus csak egyet gyógyít meg. Hogy fölvetődött bennem a kérdés, miért? Miért csak egyet? Miért csak egy emberhez megy oda? Miért nem megy mindegyikhez? Hát Jézus válaszol a Lukács evangéliumában, és fejtegeti ezt a kérdést. Azt mondta az ottani embereknek, igazán mondom néktek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben, Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken, de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidonhoz tartozó Sareptába egy özvegyasszonyhoz. Sok leprás volt Izraelben, ezzel a próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Noámán. Itt is valahogy ezt látjuk, hogy csak egy. Itt is egy, ott is egy, de miért egy? Hát, ha mindenki meggyógyulna, akkor mondhatnák azt, hogy itt a menny. Mert a mennyországban tényleg azok lesznek bent, akik mindenből meggyógyultak. Tényleg Jézus ott a kereszten a betegségeinket is hordozta. És akik benne hisznek, mind ott a mennyországban gyógyultak lesznek. Csak ez még nem a mennyország. Itt a föld. Itt az előízék lehet megtapasztalni csak. Hogy egy-egy ember meggyógyul. Hogy egy-egy helyzet megoldódik egy embernek az életében. És mi is, akik hiszünk, érzékelhetjük a mennynek az előízét. Csak mi nem vagyunk a mennyben. Ez majd később jön. De reménységet ad neked is, meg nekem is, hogy vannak, akik meggyógyulnak, vannak, akiket Isten súlyos betegségből is, orvosi segítség nélkül is meggyógyít, Noha nem sokan vannak ilyenek, de vannak. És erre arra ösztönöz téged, legyen reménységgel a te szívedben, legyél reménységgel, mert a mennyországban mindenki meg fog gyógyulni. Előre mutat ez is, hogy Isten kiválaszt embereket és meggyógyít embereket különféle betegségből, és higgy abban, hogy egyszer majd ott a mennyországban mindenki meggyógyul. Aztán van egy másik üzenet is ennek a történetnek. Az, hogy van kiválasztás. Ehhez az egyhez megy oda az Úr Jézus Krisztus, ehhez a 38 éve elesett emberhez, és ajánlja föl, és adja meg a gyógyulást. A tömegből ezt az egyet választotta ki, hogy meggyógyítsa. De jó, hogy te is elmondhatod ezt már, hogy a tömegből, ebből a karszakvárosi tömegből is, meg Magyarország tömegéből, meg a világ tömegéből, hozzád ment oda az Isten, és adott kegyelmet, örök életet, üdvösséget, mert kiválasztott téged. Milyen nagy kiváltság ez, amikor az ember ezt átélheti. Ez nem mindenkinek adatik ám meg, hogy Isten kiválaszt az örök életre. Isten kegyelméből sokszor a legelesettebbeket, akinek sose sikerül megelőzni a másik embert, mindig más vág be elé, már 38 éves inlődik, és mindig tapasztalja, hogy egy kicsit oldalba könyökölik, hogy ne ő kerüljön bele abba a medencébe, és megelőzik. Ez a reménytelen helyzetben lévőhöz megy oda Jézus. És nézzétek meg, hogy a Bibliában van is egy ilyen, hogy kiket választott ki az Isten? Hatalmas nagy előkelő embereket? Nem. Hanem ott a hátsó sorban levőket. Ott azokat az elesetteket. Mert Isten kedvét leli ebben, hogy azokhoz fordul, azokhoz hajol le. Mert ők bennük ott van talán a reménység, hogy hinni akarok az Istenbe. A nagyok meg büszkék, félrevetik az Istent is, megy ez magunktól is, megy a magunk könyököléséből is, és eljutunk a célhoz úgy is, hogyha nem veszük igénybe Istent, de mi megláttuk, hogy nem jutunk el a célig. Nekünk szükségünk van Jézusra. És lehajolt hozzád és hozzám. És olyan szépen fejezi ki a Szentírás, hogy mikor is választott ki téged a mindenható Isten. Itt Jézus akkor választja ki, amikor oda megy, és megtudakolja, hogy ki az az illető, megtudta, hogy régóta beteg, és odarép hozzá. De nézd meg, a te kiválasztásod így van megírva. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és hetetetlenek legyünk előtte szeretetben. Efézus 1:4-ben van megírva. Vagy egy másik helyen Pál hálát ad ezért a kiválasztásért. És azt írja, mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek testvéreim, akiket szeret az Úr. Mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságban vetett hitáltal. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Milyen csodálatos, hogy te hozzád odalépett Jézus, feltámadt Úr, és kiválasztott, és hívott, hogy légy ott az ő királyságában. És te hitáltal elfogadtad a gyógyulást, a bűnbocsánatot, az örök életet. Éred magadat kiváltságosnak. Hogy kegyelemből, de kiválasztottad Isten. Nem érdemlem meg, hogy a mennybe jussak, de kiválasztott a gyógyulásra. És adj ezért hálát, örvendezzél ezért. Emlékszek arra, amikor bekerültünk apukámmal, anyukámmal együtt a baptista gyülekezetbe, és számot adtunk arról, hogy Isten szavát megértettük, megtértünk, hívők lettünk, és együtt bemérkezünk, akkor többen oda jöttek hozzánk a gyülekezetbe, és a következőt mondták. Micsoda nagy kegyelem, ami történik veletek. Hát úgy nem értettük, hát olyan, miért? Miért olyan nagy kegyelem? Hát Isten megszólított, azt mindannyian meghallottuk, és itt vagyunk, és be akarunk merítkezni, és őt akarjuk követni. És amikor bemerítkeztünk, és éltük a gyülekezetbe a napjainkat, életünket, akkor tényleg észrevettük, hogy ez tényleg kiváltság, hogy egyszerre egy család bemerítkezik. Hogy egyszerre, meg hogy mindenki megtér egy családban. Hát ez tényleg ritkaság, még azok számára is, akik oda járnak a gyülekezetbe. ott se adatik meg mindenkinek. Örvendezve, hogy Isten kegyelme feléd fordult, családod felé fordult, kiválasztott téged, és örök életre választott ki, szent életre választott ki. Hát átérhette ebben a találkozásban ez az ember, hogy azért találkoztam Jézussal, mert kiválasztott, oda jött hozzám ebben a tömegben, és gyógyulást adott nekem. Aztán a találkozásban az is kiderül ez ember számára, hogy nincs más segítője, csak Jézus. Nincs más segítője. Mondja is, hogy nincs emberem. Na de lett neki Jézusa. Lett neki Istene, aki segített. Ott voltak sokan tehát, gyógyulásra váltak, bizakodtak, hogy majd beérnek a medencébe, és ez az ember is lehet, hogy eleinte betegségének az elején bizakodott, hogy majd talán a saját erejével bejut a medencébe. De nem jutott be. Aztán gondolta, hogy majd talán valaki segít neki, és majd úgy jut be. De úgy nem talál segítőket. Így megint nem jutott be. És mondja Jézusnak, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. És nem gondolta arra, hogy van egy harmadik megoldás is. Jézus. Ő előtte ez a két megoldás volt, és keserűen mondja, hogy egyik se jön be. Amíg én élnék oda, én botorkálnék el, hát addigra megelőznek. Saját erőmből próbálok, de nem jutok oda. Mások meg nem segítenek, nincs emberem. És aztán itt megáll. De van egy harmadik lehetőség, hogy lehet Istenem, aki megsegíti, aki megoldást tud adni. Mert megjelenik a lyukapunál az Isten báránya. A lyukapun engedték be a templom felé a bárányokat, hogy levágják, áldozatot mutassanak be az emberek bűneiért. Ott ment, de azért nevezték ezt lyukapunak. És a lyukapunál megjelenik az igazi bárány. A Krisztus. Jézus. Az Isten bárány, aki föláldozza magát, értünk, hogy nekünk gyógyulást tudjon adni. Hogy megsegítsen bennünket. Hogy a mennyi felé vezessen bennünket. Ő az igazi megoldás. Ő a mi igazi segítségünk. Ő mutat be áldozatot azért, saját magát odaáldozva, hogy rajta segítsen. És Jézussal való találkozásban erre el kell jutni minden hívembernek, hogy nincs másban segítségem igazán, csak Jézus Krisztusban. Magam erejében sem, és mások erejében sem bízhatok igazán, csak Jézusban. Természetesen örülünk, hogyha van emberünk, de jó, hogyha valakinek van embere. De jó, hogyha valakinek van társa. De jó, hogyha valakinek van barátja. De jó, hogyha valakinek van egy közössége, van egy gyülekezete. Nagyon jó. De az a legjobb, hogyha valakinek van Istene. Mert az többet él mindentől. Ezeknél is. És ez az ember ezt tapasztalja meg ebben a találkozásban. Nem Jézus emeli be a vízbe. Nem futnak oda a medencéhez, hanem Jézus ad neki igazán gyógyulást. Olyan sok ember vár mástól gyógyulást. Vagy várja magától a megoldást. Na majd én kézbe veszem az életemet, főleg fiatalkorban van ez. Majd én kézbe veszem, és majd én megmutatom, hogy tudok én boldog lenni, tudok én sikeres lenni, tudok én előkelő lenni, tudok én meggazdagodni, és akkor próbálják elérni azt, hogy az életük jó vágányon menjen, hogy sikeres legyen, boldog legyen, örömteljes legyen. És hova jutnak? A halálos ágyuknál? Van ez semmire. Lehet, hogy meggazdagodott. Lehet, hogy sikeres lett. Lehet, hogy neve van ebben a világban. De ott a halálos ágyon azt mondja, semmit nem ért az egész. Nem ér semmit. Mert futottam, és sose lettem boldog. Nem értem el akkor sem, amikor annyi pénzem lett. Nem értem el akkor sem, amikor annyi barátom lett. És mennyi ember éli ugyanezt át. Tinédzser, lányok, meg fiúk várják a házasságtól a megoldást. Hogy majd a házasságban majd én boldog leszek. Majd kiteljesedek. Majd szeret valaki. Mert lehet, hogy éppen otthon nem annyira szerették. És akkor ebben látja a megoldást. A másikban, az emberben. És aztán megtörténik a házasság. Van talán egy év, ami boldogság, aztán talán már sokat napokor. És érzi, hogy nincs embere. Bízott az emberben, és mégsem bízott. Mennyiszer várjuk önmagunktól a megoldást, mennyiszer várjuk a másik embertől a megoldást. Ez a történet arra tanít bennünket, Jézussal találkoztál, te Jézustól várd a megoldást. Nem nagyon emberektől, és nem magadtól, ember. Hanem fordulj oda, várd az Istent. Ahogyan többször olvassuk a Szentírásban, hogy várva váltam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallott a kiáltásomat. Olvassuk, vagy egy másik Zsoltárban. Várom az Urat, válja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem, válja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és ő gazdag ő, meg tud váltani, meg is váltja Izrael minden bűnéből. Vagy Mikás ezt írja, de én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem, meg is fog hallgatni Istenem. Várd így az Isten minden nap. Ha találkoztál vele, akkor megtapasztaltad már azt, hogy ő segít rajtad. Akkor várd őt, hittel, hogy ebben a helyzetedben, és amiben most benne vagy, most belekeveredtél talán, vagy ami majd a hétfői nap, majd a keddi nap fog hozni. Várd az Urat, mint megoldást. Ne a másik embertől, hanem az Istentől várd az igazi segítséget. Az már más dolog, hogy valamikor embereken keresztül is érkezik a segítség. Ezt is Istennek köszönhetjük. De sokszor valamikor Isten ki is hagyja az embereket, és úgy segít meg bennünket, mint ebben a helyzetben ezt az embert. Várd az Urat. Hát ezt a lehetőséget hagyta ki ez az ember, hogy várja a Messiást. Olvasunk valakiről, aki idős emberként várta a Messiást. Simeon. Ő várja. Várja, mert tudja, hogy nem hal meg addig, míg meg nem látja őt. És amikor meglátja, még kiskorában, de isteni fenségében Jézust, karjába veszi, és azt mondja, most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédes szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet. Most már meghalhatok. A legnagyobb problémával is szembenézhet-e békességgel, mert én váltam a Messiást, és megláthattam. Milyen jó, hogy mi így mehetünk neki bármilyen nehézségnek, még a halál legnagyobb veszélyének is, hogy mi várjuk az Urat, mint Messiást, találkoztunk is vele, és nyugodtan békességgel nézhetünk szembe bármilyen próbatételnek. Mert a várakozó lélek erre képes. Mert van neki Istene, aki megsegíti. Hát várd őt, őtőle várd a segítséget, ezt tapasztalod meg minden nap, amikor találkozol vele, és ez készített bennünket még nagyobb reménységgel a várakozásra. Jézus jön, Isten jön, látja a problémámat, helyzetemet, én lehajol hozzám, és megsegít. Aztán Jézussal való találkozásban megtapasztalja az ember, mint ez az ember is megtapasztalta, hogy Jézus kérdez. Nem csak mi kérdezünk Istentől. Isten is kérdést tesz fel nekünk. És ennek az embernek is kérdést tesz fel, azt mondja neki, akarsz-e meggyógyulni? Ez nem csak azt jelenti, hogy ez, mert sokszor úgy érezzük ebben az ige szakaszban, hogy ez a beteg, mintha úgy eltérne a válaszadástól, és mintha nem is a kérdésre válaszolna. Csak hogy az akarsz-e meggyógyulni, ez az akarsz szó, ez nem csak azt jelenti, hogy akarsz, hanem azt is jelenti, hogy vágyok, kívánkozok azután, hogy meggyógyuljak. És a válaszadásában azért kiderül az, hogy ez az ember azért vágyik rá. Csak elmondja, hogy miért nem tud meggyógyulni. Hogy ő se tud odaérni, meg más sem segít neki. Elmondja az ő keserűségét, hogy miért nem éri el a gyógyulásnak a célját. Azt a tavat. Mert ő sem, meg más sem tud már segíteni rajta. Tehát nem azt mondja el ez az ember egyszerűen, amit Jézus kérdez tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni, hogy akarok, mert hát lehetett volna csak ennyi a válasz, hanem a benne lévő keserűséget is elmondja Jézusnak, hogy miért nem tud. Vágyik ő rá, csak miért nem tudod eljutni. És számomra ez olyan szép. Még hogyha úgy tűnik, mintha nem választ adna ez az ember, mégis olyan szép az, hogy Jézus kérdésére az ember kiöntheti keserűségét. Jézus kérdésére elmondhatjuk, nem csak egy szóban, hogy mi a bajunk, hanem elmondhatjuk hosszabban is, bennünk lévő keserűséget is, bennünk lévő gondolatokat is. Valami hasonló van a Szentírásban, amikor Magdalai Mária ott van a sírnál, és hát nem találják Jézus testét. Hol van? Hol van ő? Hát nem gondolták, hogy föltámadt, hanem hogy valaki elvitte. És elkezd sírni ez az asszony, és sír, és sír, és Jézus így szólt hozzá, asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolt, hogy a kertész, az ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította. Mária, az megfordult, és így szólt hozzá héberül. Rabóni, ami azt jelenti, mester. Hát itt is érdekes válasz születik. Miért sírsz? Te tetted valahova? Ez foglalkoztatta. Hol van? Hol van Jézus teste? Ez jelentette keserűségét is. Mondja, jön ki belőle, ami benne van. Amikor Isten kérdez téged, kíváncsi az, hogy mi van a szívedben. Lehet, hogy nem pont ugyanazt mondjuk el, amit ő válaszként föltesz, és nem olyan röviden mondjuk el, mint amire lehetne válaszolni. Nem baj az, ha hosszabban válaszolsz. Kiöntöd a szívedet előtte. Mert Jézusra való találkozásban kiönthetem a bennem lévő keserűséget. Kiönthetem a szívemet, hogy mi van benne. Itt a Zsoltárok könyvében olvasok, hogy kiöntötte előtte panaszomat. Elmondom neki nyomorúságomat. Amikor elsüged a lelkem, de akkor is ismered utamat. Kiönthetem. Elmondhatom neki. És elmondhatom, mert ő kíváncsi rá, mert ő meghallgat, mert ő megért, mert ő tud vigasztalást adni, és tud választ adni keserűségünkre. Hát önsd ki szívedet te is, Isten előtt, a találkozásokban. Amikor kérdez téged, lehet, hogy mással kapcsolatosan kérdez meg, lehet, hogy talán a bűneidet kérdezz el, vagy a bűneimnek kérdezz el. Elmondhatom neki, kiönthetem szívemet, mert úgy lesz gyógyulás. A találkozásban, Istennel való találkozásban kiöntöm szívemet előtte. Aztán ebben a találkozásban ez az ember meggyógyul. Azt mondja neki Jézus, hogy kelj fel és járj. És az ember engedelmeskedik. Föl kell, veszi az ágyát és viszi, járj, ahogy a Jézus mondta neki. Aztán meg is szólítják ott a zsidók, hogy hát te mit csinálsz szombaton? Dolgozol? Viszont itt a vágyadat. És aztán elmondja, hogy hát ő azért teszi ezt, mert aki meggyógyította, az ezt mondta neki. És aztán egy kis idő eltelik, és ez az embert a templomba látjuk. És egy újabb találkozása lesz Jézussal. Most már gyógyultan találkozik vele a templomban. És a templomban is kap üzenetet Jézustól, hogy vigyázzon, engedelmeskedjen, ne vétkezze, hogy rosszabb ne legyen az ő helyzete, mint most, mint előbb volt. Szép tanulság ez számunkra, hogy amikor az ember találkozik Jézusra és meggyógyul, akkor utána megy a templomba. Akkor megy oda, ahol Isten népe van, megy oda, ahol újra lehet találkozni Jézussal. Most már ő megy oda. És ez van tényleg egy megtért ember életében, hogy ahogy megtér, meggyógyul, a szívében kezd egyre jobban vágy születni arra, hogy megyek a templomba, megyek a gyülekezetbe, megyek Isten népéhez. Hát ezt látjuk pünkösdön, és amikor megtérnek ott az emberek, amikor megszólítja őket az igehirdetés, Péter igehirdetése, és megtérnek Istenhez. Mennyi ezerrel szaporodik meg jeruzsálemi gyülekezet? 3000-rel. Az mind elkezd járni, akik ott a helyszínen vannak. Akik nem más vidékről jöttek. Egyből elkezdenek járni jeruzsálemi gyülekezetbe. Mert a meggyógyult ember újra találkoznak az Istennel. És tudja, hogy az Isten népe körében újra lehet találkozni Jézussal. Össze is futnak itt a templomban. Vagy az ékes kapunál, amikor az a sánta ember ott van, és meggyógyulna, mert Péter és János arra jár, és Jézus nevét segítségül hívva meggyógyul ez az ember. Mit csinál az ember elsőnek? Beugrándozik a templomba. hálaadással a szívében. Dicséri az Isten, magasztalja. Ő is a templomba megy. Nagy tanulság ez, hogy meggyógyított az Isten, akkor hálából megy az ember. Megy Isten templomába, megy a gyülekezetbe. Nem egyszer találkoztam olyan emberekkel, akik azt mondták, hogy minek gyülekezetbe járni. Minek? Emberek vannak ott is, stb. Meg lehet azt élni így oda-haza is a hívő életet. Lehet Bibliát olvasni, mert már van internet, és akkor bekapcsoljuk, és már itt jön az internetes igehirdetés, ott megy az internetes igehirdetés, és jó dolog ezt hallgatni, ezt nézni, de pótolja a gyülekezetbe való járás. Nem. Segíti a hívő életet természetesen, de vágyik az ember a templomba. Vágyik Isten népe körébe. És az ember engedelmes, és elindul a templomba is. És engedelmes volt akkor is, amikor felemelte azt az ágyat is vitte. Mert Jézussal való találkozásban az ember szíve meggyógyul, és elkezdődik az engedelmesség. De jó lenne mindig, amikor találkozunk Jézussal, ilyen engedelmesség lenne bennünk. És amikor megkérdezik őt, hogy hát miért viszi az ágyadat, hát ez szombatnap van, nem kéne vinni. Akkor ő azt mondja, aki meggyógyított, azt mondta. És ugye eszembe jutott az a történet, ami a családomban történt meg, amikor Domi kicsi volt, óvodába járt, és ilyen tél végi időszak volt, vagy tavasz eleje volt, és hát akkor még az ember azért hordja a nagy kabátot, meg fölveszi a sapkát, és hát óvodásképpen meg még jobban. És mielőtt iskolába, vagy óvodába ment volna Domi, mondta az anyukája neki, hogy a feleségem, hogy ha majd kimentek az udvarra, akkor a sapkát vett föl. Csak hát aznap eléggé fölmelegedett az idő. És egészen jó idő lett, és egészen meleg lett. És hát készültek a kis obisok kimenni az udvarra óvónő vezetésével. És hát öltöztek fölfel, és azt mondta az óvónéni Dominak, hogy hát azt a sapkát, olyan jó idő van, hogy azt a sapkát nem kell felvenni, Dominika. És akkor Dominika azt mondta, de anya azt mondta. És nemes eszőséggel fölvette a sapkát, és nem érdekelte, hogy azt mondta az óvónéni, hogy nem kell, ő akkor is fölvette, mert anya azt mondta. Hát milyen sokat jelent, hogy még ebben a korban milyen sokat jelent az anyai szó. Meg az apai szó is talán. Aztán később egy kicsit már kopik ennek a ereje. De a mi életünkben, de jó, hogyha így van, hogy megyünk, éljük a mi életünket, és megkérdezi a világ embere, hogy te ezt miért csinálod, amit csinálsz? Neked miért van békessége? Te miért cselekszed ezt, amit teszel? És mi azt tudjuk mondani, mert Jézus azt mondta. Mert Isten azt mondta. És amikor azt kérdezik, hogy te miért nem kárunkodol, miért nem teszed ezt? Azért nem teszem, mert Isten azt parancsolja. Mert Isten ezt írja le a Szentírásban. De jó, hogyha a Jézussal való találkozásból egy ilyen fakad ki a te szívedből, hogy engedelmesség, és amikor rákérdeznek az emberek, hogy te miért csinálod ezt, akkor te tudod azt mondani, mert Isten azt mondta nekem. Az Istennel való találkozásban nekem ezt mondta a mindenható Isten, és ez mindennél fontosabb. Mindegy, hogy ti mit mondtok, mindegy, hogy ti hívtok bulizni, ti hívtok a bűnös dolgokra, én nem megyek, mert Jézus azt mondta. Aki meggyógyított engem, azt mondta. Hát legyen egy ilyen eredménye a Jézussal való találkozásban, nekünk, a mi életünkben, hogy Isten azt mondta nekünk. És tudjuk azt hirdetni, tudjuk azt mondani. És azt mondja Jézus itt, mert ez is fontossá válhat számunkra, és fontossá válhatott ember számára ott a templomban. Ezt mondja ennek az embernek, aki komolyan vette az első mondatát, hogy vedd fel az ágyat és járj. Ezt mondja neki, íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Hát van ennél rosszabb. Van ennél rosszabb, hogy 38 éven keresztül ágyhoz kötözhet valaki? Van ennél rosszabb, hogy az életének nagy részét betegségben élte le? És azt mondja Jézus, hogy van. Ennél van sokkal rosszabb. Az a hely a kárhozat, az a hely a pokol, az a hely a gyehenna tüze, ami sokkal, de sokkal rosszabb, mint itt a Földön bármilyen betegség. És bizony lehet rosszabb. Ezért azt mondja Jézus, hogy ne vétkezz. Hát kössük a mi életünket Jézushoz, aki megbocsátja a vétket, és aki ő maga mondta, bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Ez az a bűn, amit nem lehet megbocsátani. Aki nem hisz Jézusban, a Szentlélek ellen kárunkodik, mert nem fogadja el őt, nem hisz benne a Szentlélek meggyőző munkájában, hogy higgyen Jézusban, elutasítja élete folyamán, ezt nem lehet megbocsátani. Ezt a bűnt nem lehet megbocsátani, aki nem hisz Jézusban. Ez a lemegyő bűn. És ezzel kizárja magát az ember a mennyországból. De ha hiszek benne, gyógyulásom után, találkozásom után, akkor megmenekülök a legrosszabbtól, amitől megmenekülhet egy ember. A kározattól. És megkapom a legjobbat, amit megkaphat egy ember. Az örök életet, a mennyországban való ott létet. Hát így éljük a mi életünket. Találkozzunk addig sokszor Jézussal, éljük meg azt, hogy kiválasztott az örök életre, üdvösségre, hogy oda jön hozzánk, lehajol hozzánk, hogy ő a mi igazi segítünk, hogy kérdez bennünket, és kiönthetjük a szívünket neki, és megoldást választad erre a különféle gondokra, amit a szívünkben van, és amit kiöntünk elé, és a találkozásban engedelmességeket élhetünk meg, engedhetjük neki, és hirdethetjük is, hogy azért engedünk, azért tesszük ezt vagy azt, mert Jézus azt mondta, és nem menekülhetünk a legrosszabbtól, amit egy ember megtapasztalhat. Mert ezért jött Jézus, hogy ettől megmentsen bennünket. Ezért halt meg ott a kereszten, és ezért támad fel. Értünk, hogy ez ne legyen ott a mi életünkben, de a legjobb, az örök élet, az üdvösség, a mennyországba való bejutás pedig ott lehessen. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy jöhettünk ebbe a gyülekezetbe, hálaadással, téged keresve, mert meggyógyulhattunk már, meg annyiszor meggyógyulunk a te igét hallgatása közepette. És áldunk azért, hogy odaléptél életünk fölé, mellé, és lehajoltál hozzánk, hogy kegyelmedet, örök életedet nyújtsd, hogy meggyógyuljon a mi életünk, hogy a menny felé haladhassunk, az igazi templom felé haladhassunk, a mennyország felé. Urunk, áldunk ezért téged, és áldunk azért, hogy kiönthetjük szívünket, Isteneked. Áldunk azért, hogy te tudod megérteni szívünk érzéseit, gondolatát, és te tudsz rajtunk segíteni. Sőt, te tudsz nekünk olyat mondani, ami által gyógyulást nyerünk, amelyet jó tenni, cselekedni, és add meg azt az erőt nekünk, hogy amit hallottunk ma is, amit a szívünkre helyeztél, hagyd tudjuk tenni hétköznapi életeinkben, vagy már ma este is. És ha megkérdezik tőlünk, hogy miért tesszük, hagyd tudjunk rád hivatkozni, mert te mondtad. Olyan jó lenne a te szavadra indulni, mozdulni, cselekedni, és hirdetni a te nagyságodat. Adj ehhez nekünk erőt, Urunk. És köszönjük, hogy veled elkerülhetjük a legrosszabbat, de megnyerhetjük a legjobbat, a menny dicsőségét. Köszönjük, Urunk, ezt a kegyelmet. Köszönjük, Urunk, Istenünk, hogy rád számíthatunk, téged várhatunk a mi életünkben, a te megjelenésedet minden nap, de majd szemtől szemben is megjelensz majd előttünk, és azt a napot is várhatjuk, mert az lesz teljes gyógyulásunk, amikor megjelen szemtől szembe. Akkor már nem lesz semmilyen fájdalom bennünk, sőt, minden könnyen letörölsz a szemünkről, és veled élhetünk örökkön örökké. Áldunk ezért a reménységért, áldunk ezért, hogy már a világ kezdete előtt erre választottál ki bennünket. Dicsőítünk és magasztalunk ezért, Atyánk. Amen. Amen.